Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa erre kérte. Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni a tanítványait. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket kísértésbe. Azután így folytatta. Tegyük föl, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja. Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret. Útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De ő kiszól, ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne föl, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, amikor ő kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? Vagy ha tojást, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Mester, taníts bennünket imádkozni, hiszen János is így tett a tanítványaival. És hogyha fölidézzük ezt az evangéliumi szakaszt, nem is volt rövid, akkor tulajdonképpen szinte a legrövidebb rész az, amikor Jézus azt mondja, hogy ezt imádkozzátok. Vagy ahogyan talán így is lehetne mondani, hogy így imádkozzatok. Ez a rövidke rész. És mi a sokkal hosszabb rész? Az, ahogyan arról beszél nekik képekben, hasonlatokban, metaforákban, hogy ki is az, akihez az imádság szól. Tehát akkor ezt a vonalat szeretném követni, hogy elsősorban az Istenhez fűződő viszonyunk, most ezen belül is az imádságos életünk, nem azon múlik, hogy mit mondok éppen, még csak azon sem elsősorban, hogy hogyan, hanem hogy mennyire tudatos számomra az, hogy ki az, akihez imádkozom. Erről lenne most szó 4 pont. Az első. A 4 pont arról szól, hogy mi az, ami akadályozhat bennünket az Istenhez fűződő kapcsolatban, alapvetően az imádságos életünkben is. Az első, az irreális negatív képzetek Istenről. Azután esetleg a képzetekből fakadó negatív elgondolások és fogalmak. Mondhatnánk azt, hogy hát nekem ilyen nincs. Nem, hát én a mennyei atyában hiszek, Jézus a megváltóm, a jó pásztor, hát kinőttük már ezt. Jó lenne, ha így lenne, a tapasztalat inkább az, hogy mindannyian úgy ülünk itt, hogy vannak súlyosan negatív képzeteink Istenről, csak ezek a képzetek általában nem elevenek, de ami a nehézséget okozza, hogy ezek a negatív képzetek magzatikor, csecsemőkor, kisgyerekkor során alakulnak ki, éppen a korosztálynak megfelelő aggodalmakból, félelmekből, szorongásból, bizonytalanságból és egyebekből, és azután ezek a képzetek sokszor nem tudatosak, de Amikor egy nehéz élethelyzetbe kerülünk, mély ponton vagyunk, egy krízist élünk át, vagy valami rettenetes dolog történik velünk, egyszer csak a többségünkben ezek a negatív képzetek fölelevenednek, hirtelen megjelennek, és hiába vannak reális és reálisan pozitív képzeteink, fogalmaink és viszonyunk Istenhez, pont amikor egy nehéz helyzetben vagyunk, egyszer csak onnan ismerhetjük föl az elevenségét ezeknek a negatív és nem reális képzeteknek, hogy ilyesmiket találunk mondani, hogy miért büntetsz Istenem, hogy miért nem hallgatsz meg, hogy miért nem szeretsz engem, hogy miért nem szólsz hozzám, hogy miért hagytál el engem, hogy mivel érdemeltem ezt ki. Az első csoportba tehát azok a negatív Isten képzetek, és aztán hozzájuk kapcsolódó fogalmak tartoznak, amelyek a nehézségüket abból veszik, hogy amikor nincsen nehézségünk, nem is nagyon elevenek, nem is nagyon tudatosak. De a nehézség idején, ahogyan fölelevenednek, egyszer csak útba lesznek, akadályt jelentenek számunkra, hogy a mennyei atyával tudjunk találkozni. És nagyon sokan elvesznek, vagy abban, hogy a negatív képzeteiknek hitelt adnak, vagy pedig, hogy a negatív képzeteik által elgondolt Istennel harcolnak. Őt elhagyják, vagy velük perelnek, vagy viaskodnak, vagy csalódnak, nem is akarom hosszabban mondani. Második csoport. A második csoportba tartoznak az idealizált Isten képzeteink. Ezekkel a képzetekkel is általában mindannyian rendelkezünk, mégpedig azért, mert ezek a képzetek is a forrásukban, magzatikor, csecsemőkor, kisgyerekkor, nem mondom végig a sort. Mit jelent, hogy idealizált Isten képzet? Hát szembe állíthatnátok ezzel azt, hát Isten a szent, a tökéletes, a teljesség, a legfőbb jó, a legfőbb igaz. Hát nem lehet őt idealizálni, hát ha ő a legfőbb jó, akkor még mit képzeljünk el róla, ami még nagyobb jó. Ám de gondoljunk csak a gyerekkori idealizált hitképzetekre. Ahogyan a gyerekek megtanulják, hogy Isten jó és szeret, és ebből számukra az következik, és ez már az idealizálás, hogy akkor Isten megóv minden bajtól. Hát akkor nekem semmi nem árthat. Hogy akkor csak jót fogok kapni. Hogy Isten majd úgy ad meg mindent, ahogy én kérem. De ezek idealizált Isten képzetek. Hogyha párhuzamot kellene találnom azzal a nehézséggel, hogy mit jelent az idealizált Isten képzetekkel való küszködésünk, ami akadálya az Istennel való kapcsolatunknak, akkor tulajdonképpen a társkapcsolatot volna érdemes hozni. Hiszen a szerelem révén, a hormonális változások kapcsán másfél-két-két és fél évig történik egymás idealizálása. És ez egy természetes emberi folyamat, de kétségkívül olyan jót is belelátunk a társunkba, ami nincs úgy, vagy nincs is benne egyáltalán, és még azt föl is nagyítjuk, és még eszményítjük, és nem is folytatom a sort. De mi fog történni a hormonális lecsengés után? Előbb-utóbb találkozunk a realitással. Hogy kétségkívül szeret, de tökéletlen. Kétségkívül szeretem, de gyarló vagyok. Kétségkívül ő a legfontosabb, és képesek vagyunk így is bántani egymást. És tulajdonképpen ez a pillanat, vagy ez a helyzet, amikor az idealizált képzeteink összetörnek, egy döntéshelyzet. És a döntéshelyzet így szól, hogy ragaszkodom-e az idealizált képzetekhez, mert akkor az fog történni, hogy sajnos el kell, hogy hagyjalak. Mert akkor az derült ki számomra, hogy nem vagy olyan ideális, mint ahogy én azt gondoltam. Hát, ha nem vagy olyan ideális, már pedig egy-két évig egész jól csináltad, akkor úgy tűnik azért mégiscsak van ideális, mert te is bírtad egy kis ideig, tehát akkor szerelemről szerelemre kell élni, és újból kell keresni ezt az ideálisat, aki valójában nem ideális, hanem én idealizálom, és ez nagyon nagy különbség. És ezért van az, hogy nagyon sokan tulajdonképpen praktikusan az idealizálás és a realitás közül az idealizálást választják. És egy életen keresztül szerelemről szerelemre élve keresik azt a valakit, és most ezt megint nem akarom hosszabban mondani, mert értjük, meg tudjuk, nem kell a sok szöveg. Ez a második. Tehát az idealizált Isten képzetek, nagyon is akadályai az Istennel való kapcsolattartásunknak, mert egy örökös szakításban, egy örökös csalódásban, egy örökös meg nem értésben, és ki tudja, mi miben élünk akkor. Harmadik csoport. Ez is egy picit talán félreérthető lesz, de a harmadik csoport az ószövetségi Isten képzeteink vessző, anélkül, hogy azokat az ószövetség fénye átjárná. Azok az ószövetségi Isten képzeteink, amelyek élnek bennünk Istenről, hivatkozhatunk is a Szentírásra, de anélkül, hogy azok az új szövetség világától átitatottan már egy reflexióban élnének bennünk. Hát vegyük csak ezt az olvasmányt. Ebben az olvasmányban Ábrahám, és ahogyan a Szentíró leírja Istent, ebben az összefüggésben tulajdonképpen Ábrahám sokkal érettebbnek tűnik. Mert Isten az a valaki, aki azt mondja, elpusztítom őket. És akkor Ábrahám a következőt mondja neki, mint egy jó apa, vagy mint egy jó pedagógus, hogy jaj, hát Uram, egészségedre. Uram, ez nem méltó hozzád. Hát képes lennél elpusztítani igazakat is? Hát hogy nézne ez ki, Uram? Hát még azt mondanák, nem vagy elég igazságos. Hát csak nem akarod ezt. Hát ez olyan, minthogyha Ábrahám lenne a bölcs mennyei atya, az Isten pedig egy dühöngő serdülő, akivel éppen valami rossz dolog történt, valami megmérgesedett, és most akkor oda fog csapni. Ez mit jelent? Kétség kívül az Ószövetség és az Új Szövetség Istene egy és ugyanaz az Isten. Nem Isten más, hanem az ember. Az Ószövetség embere nem látja még a föltámadás fényében az Istent, ezért aztán mindaz, ami az Ószövetségi Szentírásban, akkor is, ha ezer oldal, Istenről ott előttünk áll, töredékes. Az ószövetségi ember töredékes, gyermeki látásmódját tükrözi. Tulajdonképpen ez a történet, hogy Ábrahám Istennel beszélget, hogy Uram az 50, Uram a 30, Uram a 20, Uram a 10, még megyünk lejjebb, de már nem akarták, ne legyen hosszú. Ugye tudjátok. Tehát, hogy megy ez az alkudozás, hogy tulajdonképpen maga ez a történet mutatja jól, hogy ez valójában, reálisabban, ha engem kérdeznétek, hogy értelmezem, azt mondanám, ez egy belső párbeszéd. Az Ószövetség embere azon gondolkozik, hogy milyen is Isten, és magában azon gondolkozik, hogy Isten vajon olyan? Hát néha elpusztulnak a városok, néha tönkre mennek a falvak, a szárosság, az árvizek, de akkor Isten bünteti az igazat is? Nem, hát szerintem 50-ért nem büntetné, nem, de lehet, hogy már 30 igazért se büntetné. Az egész inkább úgy tűnik, mint hogy valaki viaskodik azzal magában, hogy de ki is ez az Isten? Hát hogy képzeljem el, most akkor igazságos vagy nem, vagy ez hogy van? Nem akarom hosszabban mondani, csak egy élményemet zárásképp a harmadik ponthoz. Papi társaságban voltunk már jó pár évvel ezelőtt, és valahogy előkerült az Ószövetségi Szentírás. És egy idős papbácsi 70 fölött sose gondoltam volna róla, sóhajtott egy nagyot, és azt mondja, ne értsetek félre, természetesen az Ószövetségi Szentírás is szentírás. Nincs is vele bajom, de... Amikor megjelenik benne az a mondat, és ezt olvassuk föl mondjuk nektek, vagy ti ezt olvassátok otthon, hogy, és Isten akkor azt mondta, hogy, akkor elkezdek vakarózni. Mert az Ószövetségi Szentírásban mindaz, ami így szerepel, és Isten azt mondta, hogy, az általában jobban tükrözi az ember fölfogását 2000-3000 évvel ezelőtt Istenről, mint az Istent. Valahogy úgy, mint ahogy a gyerek is le tudja írni aput és anyut, de az inkább jellemző a gyerek látásmódjára, mint sem apura és anyura. Ez tehát a harmadik csoport, mindazok az ószövetségi istenképzetek, fogalmak, amelyeket nem járt át az új szövetség fénye. És azután a negyedik csoport, talán ez a legcifrább, amikor 15-20 évvel ezelőtt még iskolában gyerekeknek hittanórán jelen voltam, mondjuk így. Akkor kezembe került jó pár gyerekeknek írt hittankönyv, És az a jó hírem, ez 15 évvel ezelőtt még így volt, azóta nem tudom, hogy volt egy-két egész normális. Hát volt egy-két olyan hittankönyv, amit szégyenkezés nélkül lehetett használni. Ez felszabadító volt számomra. Ám de, majd amikor a 7 éves, a 12 éves, meg a 16 éves gyerekek és fiatalok megtanulják a valóban reális Isten képzeteket és fogalmakat, a nagy kérdés az lesz, hogy ezek a reális képzetek és fogalmak milyen viszonyban vannak a személyes 8 éves kori, 16 éves kori vagy 49 éves kori tapasztalataikkal. Mert itt meg az a realitás, hogy nagyon sokakban élnek pontos és reális fogalmak és képzetek, ám amikor nehézségben vagyunk, vagy esetleg semmi nehézségünk nincs, de eszünk ágába sincs imádkozni, mert nem érzünk ott semmi vonzalmat, vagy hogy ez miért is, akkor tulajdonképpen itt két külön világról van szó. Van az én személyes életem, azután az Istenről alkotott valóban pontos képzetek és fogalmak, és a kettő között valójában nincs kapcsolat, vagy elenyésző. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Isten kapcsolatomban az imádság nem jelent valódi erőforrást. Se kedvem nincs hozzá, nem is csinálom, nem élményszerű, nem történik ott igazán semmi azon kívül, hogy valahogy ott valamit csinálok. És ez ezért van. Ezért a negyedik csoportba azok a helyes képzetek és fogalmak tartoznak, amelyek azonban a tapasztalatainkkal nem találják meg a viszonyt. Záró gondolatok. Mit lehet akkor csinálni? Nagyon érdemes a tapasztalatokat a helyes fogalmakkal és képzetekkel összekötni, mert ott valódi kapcsolat alakul ki, tapasztalat válik lehetségessé, és az Isten kapcsolat reális erőforrásá és kapaszkodóvá válik. Ennek az egyik lehetősége az, hogy mi mindannyian rendelkezünk egy-két alapvető Isten élménnyel. Mindenki. Egy-két alapvető élmény. Ezeknek a nagyon mély Isten élményeknek lehet, hogy a személyes Isten ezekben az élményekben nem jelent meg, akkor inkább nevezhetnénk őket spirituális alaptapasztalatnak. De ezeknek a tapasztalatoknak, élményeknek, amelyek már megtörténtek velünk, a szíve, lelke, a középpontja kizárólag pozitív, és hogyha Jézus Krisztussal, a Jézus Krisztus életével, az általa bemutatott Istennel harmóniában vannak, márpedig általában abban vannak, megfeleltethetőség van, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy ezek az élményeink a Szentlélek Istentől vannak. És ettől kezdve ez az egy-két alapvető Isten élmény forrása és kiinduló pontja lehet az Isten kapcsolatunknak, de főképpen pedig az ima életünknek. Mert ez azt jelenti, hogy akkor az imádságban nem egyszerűen csak valakihez beszélek, vagy nem is tudom kihez, mert tulajdonképpen csak akarok valamit mondani, vagy egyszerűen csak darálom, hanem az történik, hogy ebben a kapcsolatfelvételben hasonlóan egy picit, mint amikor a férj és a feleség tudatosítja magával azt, hogy szeretik egymást, vagy a szülő a gyerekével kapcsolatban tudatosítja, hogy szeretem őt. Hát ha szánok egy pici időt arra, hogy tudatosítsam és elmélyítsem magamban, hogy most akarok valamit mondani a feleségemnek, de ő tulajdonképpen az a valaki, akit szeretek. Most szeretném a férjemnek elmondani, hogy ez nekem nem jó, de tulajdonképpen egy olyan valakinek szeretném mondani, akit szeretek. Hogy roppant mód idegesít, dühít, vagy megijeszt a gyerekem magatartása, de mielőtt megszólalok, tudatosítom magamban azt, hogy ő az én fiam, ő az én lányom. Tulajdonképpen ha valakiért valamit meg akarnék tenni, hát ők lennének azok. És mielőtt elkezdeném egyáltalán mondani, a tudatosítás révén világossá teszem magam számára, hogy kihez fogok beszélni, hogy kihez fordulok, és kivel vettem föl a kapcsolatot. És érdekes módon ez gyökeresen alakítja és megváltoztatja azt az egész viszonyt, amit pedig olyan nagyra tartunk. Ezért tehát a záró mondat így szól, Olyan fölszabadító, hogy már az az egy-két fontos tapasztalatunk megvan. Most már csak érdemes nagyra tartani, megbecsülni őket, és forrásává tenni az imádságos életünknek is.